Kedves hallgatóink, mai vendégem Törzsök Erika, a szociológus, a Civitas Europaea Centralis alapítvány vezetője, akit arra kértem, hogy merengjünk el egy kicsit, mit jelent ma Kelet-Közép-Európában a nemzetpolitika, és ennek milyen sikereit vagy kudarcait látjuk. Nyilván magyar nemzetpolitikáról fogunk beszélni elsősorban, de vannak összevetési alapjaink, és ezeket használni is fogjuk.
Hát Magyarországon a nemzetpolitika az elsősorban retorikában jelenik meg, a retorika pátoszában, ami eleve kizárja azt, hogy valamilyen affinitása legyen arra, hogy például a kisebbségi létben élőknek a helyzetével szembesüljön, hogy azt értelmezze, és azt is mondhatom, hogy ilyen módon tulajdonképpen teljesen közömbös iránta. Ez azért mókás, mert a kormány nemzeti politikáját ugye úgy képzelik el, hogy ilyen vezető politikusok időnként elrohangálnak ezekbe a úgynevezett elszakított térségekbe, és ott elmondják az aktuális szövegeket, és aztán visszajönnek, és tulajdonképpen oly mértékben szakad el a tényleges helyzettel való szembesülés, és hogy az a magyarországi gyakorlat, amit napról napra kialakul, politikai gyakorlat, akár szavakban, akár tettekben, tehát itt arra gondolok, hogy eszméletlen centralizálás folyik az országban, és az intézmények kompetenciájának a kiürítése. És ezzel párhuzamosan az úgynevezett magyar nemzetpolitika folyamatosan felszorítja a szomszédos országok politikai vezetését, hogy autonómiát adjanak az ott élő magyaroknak. Tehát ez egy olyan ellentmondás, ami egész egyszerűen azonnal látható, hogyha valaki egy picit ezen elgondolkozik, azt is mondhatnám, hogy vicces, de sajnos ugye ez sokkal szomorúbb történet, hiszen azoknak a bőrére megy, akik ott élnek ezekben a térségekben, és tulajdonképpen ez azt is kizárja, hogy azokat az eredményeket azért, például ami Romániában, Erdélyben az elmúlt 21 néhány év során mégiscsak megjelenik, jelesül arra gondolok, hogy amit úgy nevezünk, hogy kulturális autonómia, ennek bizony számtalan eleme megjelent, és akik éltek 90 előtt, ezt nehezen tudták elképzelni.
Önmagában tehát itt nem az autonómia gondolatával, vagy annak magyarországi támogatásával van baj, hanem a konkrét tartalmával, jól értem?
Inkább azzal a praxissal, ami Magyarországon folyik, abban az értelemben, hogy minden autonómiát felszámol tulajdonképpen a jelenlegi politikai kurzus, minden intézményi, térségi, önkormányzati autonómiát egész egyszerűen kiürít, megfojt, forrásokat elvon. Na most gondoljuk meg, hogyha egy ilyen praxis folyik egy országban, annak miféle morális alapja van arra, hogy más országokon számon kéri, hogy miért nem decentralizál, miért nem ad intézményi autonómiát, miért nem ad több forrásokat az intézmények működésére.
Na most attól tartok, hogy Bukarestben nem borulnak zokogva a kormányasztalra azért, mert Magyarországon nem is érvényesül az intézményi autonómia, vagy az önkormányzati autonómia, de azt hiszem, hogy ideig nem is jut el a történet, hogy itt kormányok konkrétan ilyen típusú kérdésekről tárgyaljanak, sőt abban is kételkedem, hogy a román diplomácia számára egyértelmű lenne, hogy van magyar nemzetpolitika, mert hogy nem látni, hogy ez ennek mi a konkrét tartalma. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nemzetpolitika, akkor mit akarunk el, honnan indulunk és hova jutunk el reményeink szerint?
Én azt gondolom, hogy a román politika azért nem foglalkozik azzal, hogy Magyarországon erről mit mondanak, mert Magyarországnak a presztízsa oly mértékben csökkent, hogy egész egyszerűen nem kell azzal foglalkozni, oly mértékben jelentéktelenné válik ez az ország, hogy nem, abszolút érdektelen, hogy miről mit mond, hogy elküldi Szili Katalint a kormány Kolozsvárra autonómiát tárgyalni, és korlátlan autonómiát ad a székelyeknek, hát ez egész egyszerűen tragikomikus. Miközben ugye a remény az volt 1990 után, és folyamatosan erről volt szó, hogy decentralizálni, megteremteni az intézményi autonómiákat, forrásokat biztosítani hozzá kiszámítható módon, hogy revitalizálódhassanak azok a térségek, amelyek hát egy sajátos történelmi fejlődés során, ugye, amit mindannyian ismerünk, leértékelődtek, hogy úgy mondjam, ugye mindenki számára világosan ránéz a térképre, hogy regionális központok máshova kerültek, mint a régiók, aztán ez még folytatódott a különböző korszakokban, és ezzel szemben tulajdonképpen csak a nemzetpolitika pátoszában van nemzetpolitika Magyarországon. Tényleges gondolkodás arról, hogy miféle módon lehetne ezt megközelíteni, ez megítélésem szerint nincs, sőt azt állítom, hogy még azokat a lehetőségeket sem használjuk ki, amelyek például az Európa Uniós tagságból erednek. 2007-ben megjelent egy Európa Uniós joganyag, az úgynevezett EGTC-kről, vagy Európai Területi Együttműködésről, ami olyan, mint hogy ha kimondottan egy nemzetpolitikának, magyar nemzetpolitikának a kereteit adná meg, ugyanis ennek az a tartalma, hogy két Európa Uniós tagállam, vagy két Európa Uniós tagállam és egy nem Európa Uniós tagállam közös térségfejlesztésben gondolkodhat. Tehát a magyar és román határ két oldalán mondjuk elképzelhető volna, hogy részben az oda vezényelt Európa Uniós források összetolásával és más Európai Uniós forrásokkal végre olyan strukturális, infrastruktúrális fejlesztéseket lehetne megcsinálni, ami egyrészt kizárná a párhuzamosságokat, kizárná annak a megakadályozását, hogy ne tudjanak érvényesülni egyébként az Európa Uniós állampolgároknak immár rendelkezésre álló jogokból, tehát munkavállalás, munkahelyteremtés, ingatlanvásárlás, és így tovább. Ezek a lehetőségek itt vannak adottak, és tulajdonképpen azt jelenteni, hogy a kormányoknak bizonyos kompetenciákról lemondva, ott ezekben a térségekben a helyi szereplők közösen együtt dönthetnék el, hogy mi a racionális úthálózatfejlesztés, intézményfejlesztés, például a felsőoktatásban milyen intézményeket kellene egyik és másik oldalon továbbvinni. Egész egyszerűen ennek a lehetőségnek a kihasználását alig-alig látjuk. Egyetlen egy ilyen EGTC van például a Mungrahalmi és Bánáti és romániai oldalon, tehát úgy értem, hogy ez nagyjából azt a térséget fedi le, azt a hármas határ térséget, ahol Románia, Szerbia és Magyarország érintkezik, ott elindult, és nagy nehezen valamerre menetel is, természetesen számtalan bürokratikus intézménynek a nehézkes ügyintézése ezt mind-mind hátráltatja.
Ha van térségi politika, ha van államközi együttműködés, ha van uniós harmonizációs rendszer, akkor itt ezekben a képletekben van-e helye a nemzetpolitikának, és ha igen, hol és hogy?
Ugye ez azért mókás kérdés, mert tulajdonképpen mi az, hogy nemzetpolitika? Attól kezdve, hogy a nemzet anno, ugye 1848-49 előtt, mint egy 200 ezer családnak a nemzete volt, mármint a magyar nemzet. A magyar nemesség alkotta a magyar nemzetet. Ez a reformkor és az 1848-49-es szabadságharc vagy forradalom ugye pont azért csodálatos bukása ellenére, mert a nemzet keretek közé emeli a népet. És ez egy fantasztikus, óriási lépés volt, de ugyanakkor ambivalens, mert abban a pillanatban, amikor demokratizálódik, ugye, egyik irány, egyik nézőpontból tekintve, másfelől kialakulnak azok a nemzetiségi ellentétek, amelyek tulajdonképpen megoldhatatlanná válnak, és az egész nemzettudatot egy ilyen etnicista alapra helyezi ez a fajta nemzettudat és gondolkodás, és tulajdonképpen ez a romantikus nemzeteszmény a magyar politikai gondolkodást ugye úgy alakítja, hogy aztán már a dualizmus korában egy erősen konzervatív politikai ideológiának az érvkészletével kezd nagyon erősen a társadalomra hatni, ami gyakorlatilag antiliberális, antikapitalista, antiszemita, és ebben persze nem áll egyedül Magyarország, mert a kelet-közép-európai létrejött nemzetállamok szinte valamennyien ebbe a utcába mennek be, amit aztán a történelmi Magyarország széthullása után a két világháború közötti helyzetben a neokonzervatív gondolkodás csak felerősít. Ettől kezdve azt gondolom, hogy a nemzettudat egyfajta bezárkózást jelent. Tehát etnikai alapon azt kell lássuk azért, hogy a 21. században ennek a nagy térségnek, most úgy értem, amit Kárpát-medencének nevezünk, vagy Kelet-Közép-Európának nevezünk, a kihívásai nem megoldhatók, nem kezelhetők. Tehát most a hivatalos nemzetpolitika igazából, még egyszer mondom, hogy egyfajta ilyen patetikus szóhasználatban jelenik meg, retorikában jelenik meg, és ugyanakkor a szomszédos országok felé az autonómia követelésében.
Ez a típusú nemzetpolitika azért nem most született, bár kétségkívül vannak nagyon markáns a mostani kormányzatra érvényes jegyei, és nem is feltétlenül kötődik össze strukturálisan az autonómia programokkal, autonómia tervezetekkel. Tehát ez egy ilyen hosszabb folyamat, ahogy a rendszerváltás előtti években, évtizedben kialakul egyfajta nemzetről, nemzetben való gondolkodás, és ahogy eljutunk ide. Ezt lehet kudarcnak tekinteni, lehet sikernek, gondolom ki politikai beállítódásai saját szempontjai szerint értékeli. Lehetne-e ez egy nem etnicista, sikeres politikai program? Vagy lehet ez?
Hát addig, amíg 1990-től kezdve valamennyien egy integrálódó Európában gondolkodtunk, függetlenül párthovatartozástól vagy politikai identitástól, ugye volt egy esély. Volt egy esély, hogy ezt az európai integrációt kihasználva, megélve, a lehetőségeket realizálva egyfajta együttműködések rendszere teremtődik meg. Azt láttuk ugyanis példaként, én magam is elrohantam Franciaországba megnézni, ugye ebbe a kellemes központú mindig is példaként, például a román politikának, ugye román politikai gondolkodásban erősen ott volt ez a francia nemzetállam, Franciaország a franciáké, hogy ez hogy is működik, és akkor azt láttam, ugye, hogy ott azért van egy nagyon erős regionális politika, nagyon erősek az önkormányzatok, az intézmények, ténylegesen van intézménye, autonómia, nagyon komoly forrásokat biztosítanak erre, és azt gondolta az ember, hogy az integrációval párhuzamosan ez a fajta regionalizmus és az intézményi autonómiák meg fognak erősödni. Ezzel szemben ugye látjuk, hogy egyfelől nem ez történt, másfelől napjainkra pedig oly mértékben felerősödik egy dezintegrációs folyamat, ahol csak dörzsölheti minden ilyen nacionalista politikus a tenyerét, hiszen a nemzeti szuverenitásra való hivatkozással, nemzeti szuverenitásra való hivatkozással tulajdonképpen mindenféle revitalizációját a térségnek meg lehet akadályozni. Magyarország például drótkerítéseket húz, ugye, Románia és Magyarország, Szerbia és Magyarország, és így tovább köré, ezzel mint egy piedesztára emelve kis Magyarországot.
Erre akkor a kormányzati érv az, hogy ez állambiztonsági okokból szükséges?
Erre én csak azt tudnám mondani, hogy amikor a délszláv háború idején tényleg tízezrek és tízezrek áramoltak be Magyarországra, a délszláv válság elől menekülő emberek sokasága jelent meg Budapesten, Szegeden és így tovább, egész egyszerűen megoldotta az adott közigazgatás, az adott államigazgatás, és a politika nem hiszterizálta a magyar lakosságot, hogy jönnek a mucsok, migráncsok, jönnek a szerbek, mert ugye mi már csak így vagyunk Magyarországon, hogy aki Romániában született, az sajátos módon, ugye a mi szóhasználatunkban is, még a családomban is, az román. Tehát, hogyha Marosvásárhelyen, vagy Temesvárot, vagy Nagyváradon, vagy bárhol élő rokonaink ide jönnek, azok románok.
Sajátos és sajnálatos módon.
Így van, ez az önfia vágta sebet, mi folyamatosan kapirgáljuk, és egész egyszerűen nem használtuk ki az elmúlt 20 évet arra, hogy azt a sebet, amit tagad, hogy a trianoni, amit így emlegetünk, hogy trianoni diktátum, ezt gyógyítsuk. Holott ezt a fajta gondolkodást, ha úgy tetszik, meg kellett volna haladni, ehelyett mélységesen beívódik a magyarországi lakosság gondolkodásába is, hogy itt rajtunk kívül mindenki hibás volt, és ugyanakkor ezzel párhuzamosan egy olyan szupremácia tudatunk van, hogy már csak azért is megvetjük a másik magyar embert, akit teszem azt a magyar jelenlegi magyar határok túloldán született, mert hogy ő oda.
Ezeknek a konfliktusoknak és szembenállásoknak a rendszerét nem tudom, hogy fel lehet-e oldani. Valószínűleg ez is egy típusú nemzetpolitika lenne.
Én úgy gondolom, és azt látom bizonyos fokig a irodalmat, mármint a történelmi vonatkozású irodalmat is valamelyest ismerve, ugye, hogy a nacionalizmusnak volt egy befogadó szakasza, és majd a második szakasz lesz ez a kirekesztő jellegű. De igazából az a baj, hogy mi ilyen elméleti kérdésekkel, vagy ténylegesen ezeknek a fogalmaknak a történelmi változását nem igazán gondoljuk végig, és nem is akarunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert oly mértékben a konzervatív vagy neokonzervatív gondolkodás, ideológia dominál, és ma újra ez dominál Magyarországon, de a térségben is, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy ezeket a kérdéseket érdemben tárgyaljuk. Ugyanis arról van szó, hogy nyilván az első világháború utáni veszteségek Magyarországon diszkreditálják a liberális gondolkodást, a tanácsköztársaság pedig a szocializmus gondolatát. Ettől kezdve, ismerve ugye mindannyian az eseményeket, a második világháború után ezekben a térségekben elmarad a szembenézés azokkal a kérdésekkel, amiknek a végig gondolása nélkül nem lehet tovább lépni. Megmarad egy folyamatos bűnbakkeresés és utálkozás. Elutasítása mindennek. Tehát még egyszer visszatérve az 1990 utáni lehetőségre, az európai integráció adta lehetőségre, én azt gondolom, hogy óriási hibát követett el Magyarország, amikor nem ezekben a keretekben gondolkozva, ezekkel a lehetőségekkel élve indult ennek a történetnek, hanem sokkal inkább egyfajta szimbolikus politizálás terepévá vált a nemzet és a nemzettudat és a nemzetpolitika. Mire gondolok? 1990 után ugyan nem volt egy fényes helyzetben például a magyar gazdaság, majdhogynem a csőd szélén állt az ország, ugyanakkor hihetetlen kevés forrásnak a mozgósításával az erdélyi városok belvárosi ingatlanait vidámon meg lehetett volna vásárolni, ezt az ott élők sokkal jobban tudják, hogy a források hiányában nem sikerült, hanem mások vásárolták meg, akiknek erre megvolt a fedezetük. Én pedig azt gondolom, hogy ha akkor élünk ezzel a lehetőségekkel, akkor sokkal több olyan intézmény jöhetett volna továbbiakban létre, és önállóan, autonóm módon az adott közösség javára és közösség által működtetve működhetne, ami tényleges autonómiát jelenthetne. Itt lehetett volna egy nagyon komoly együttműködés a magyarországi magyarok és a úgynevezett határon túli magyarok között. Nem éltünk ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor nagyon kevés olyan intézményt ismerek például Erdélyben, amelyik önerőből végigverekedte a román kormánnyal és törvényhozással ezeket a buktatókat, és megszerezte azt az ingatlant. Az egyházak is várták, hogy adják vissza az ingatlanaikat, de nagyon kevés egyház vette azt a fáradtságot, hogy keményen jogi eszközökkel az adott jogi feltételek vagy azoknak a korlátainak a hogy is mondjam csak meghaladásával és a kemény vitákkal, jó szakemberekkel elérte volna, vagy törekedett volna hamarabb elérni eredményeket. Mocskos terek sokasága megy, én ezzel tisztában vagyok, de én azt látom, hogy akik következetesen küzdöttek például, mint Kolozsvárott a Minerva, végül is meg tudta szerezni azt az intézményt, ami egy nagyon komoly kulturális központjává válik, nem csak a kolozsvári magyarságnak, hanem az egész erdélyi magyarság.
Ez egy nagyon összetett kérdés. Most nyilván mindenki a Mikó kollégium esetére gondol, ahol ugye elmentek a falig, és még annál is tovább, és ennek meglettek a következményei. Valóban nem sikertörténet, de azt nehéz mondani, hogy itt sok ember ne dolgozott volna nagyon keményen azért, hogy ez egyházi tulajdonba kerüljön, és ezt is lehet vitatni sok szempontból. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy ez magyar történet, mert a görögkatolikus egyház ugyanebben a cipőben jár. Tehát a javak, tehát a restitúció, a javak újraelosztása egy új típusú társadalmi szerkezet, vagy a régi típusú társadalmi szerkezet visszaállítása nem történt meg, és azt sem látom, hogy itt erről folyt volna egy reflektív társadalmi vita, hogy tényleg mi lenne jó.
Igen, hát itt részben ez így van, de azt gondolom, hogy a politikában rendkívül fontos az időzítés. Tehát hogy az RMDS mind a mai napig életképes, aznak azt gondolom, hogy az az oka, hogy abban a történelmi pillanatban reflektáltak és jelentek meg, amikor a legkisebb lehetősége ennek megvolt. És ez egy olyan vitalitást adott, és olyan helyzeti előnyt adott, ami mind a mai napig minden ellentmondásossága ellenére is mégiscsak az RMDS tartja abban a helyzetben, hogy a legjelentősebb érdekképviseleti szervezet az erdélyi magyarságnak. Na most, hogy például Magyarországról mennyire szerencsétlenkedés folyik ebben a kérdésben is, az abban jelenik meg, hogy ahelyett, hogy tudomásul vennénk, hogy ez a politikai érdekképviselet az, ami a leghatékonyabb, nem, ezzel szemben Magyarországról kisfiók, fideszeket kíván létrehozni szinte folyamatosan ugye a Fidesz kormány, ami óriási veszélyt jelent az én megítélésem szerint az ott élő magyarságra, hiszen azt hiszem, hogy gyengíti azt a politikai érdekképviseletet, ami a leghatékonyabb.
Azt hiszem, hogy ezen a fejezeten némileg túl vagyunk, mert ugyan létrejöttek ezek a alternatív szervezetek, keresem a pontos meghatározást, de aztán különböző választási megegyezések születtek, megegyezett a Fidesz és az RMDS is ennek az évnek a januárjában arról, hogy támogatják egymást, illetve a magyar kormány támogatja az RMDS-t az idei választásokon. Ilyen típusú megállapodások születtek. Az, hogy ez valóban mennyire eredményes, ez eldőlt, illetve eldől majd a parlamenti választásokon, eldőlt az önkormányzati választásokon is részben. A nagy dilemma az, hogy elégséges-e egy ilyesfajta együttműködés, vagy teljesen más szemléletre volna szükség, hogy ebben a pillanatban, ugye a politikában az időzítése fontos, milyen nemzetpolitika az, ami hatásos, hatékony és korszerű lenne?
Én azt gondolom, hogy ugyanakkor az, hogy megtörtént ez az úgynevezett megegyezés az RMDS-szel, ez nem felejtetheti azt, hogy ott marad egy lenyomat a társadalomban, az erdélyi magyar társadalomban az elmúlt években. Az a fajta megosztottság azért továbbra is, amit szinte azt kell mondani, hogy Magyarországról gerjesztettünk, ez azért jelen van. És ez azért a szavazatokat és a lehetőségeket nagyon sok esetben azzal a néhány szavazattal is gyengíti, ami az előző időszakban létrehozott nevezük így alternatív szervezetekkel elmegy. Tehát ezek nem múlnak el nyomtalanul, és ráadásul én azt mondom természetesen, hogy az erdélyi magyarságban sokkal inkább megvan az együttműködésre való kényszer, ha nem is készség, hiszen egy olyan világban él, ahol a többnyelvűség, a kulturális többszínűség az egy olyan adottság, amiben hát beleszületik, aki ott él, aki ott születik meg. Ezzel szemben Magyarországon egyre inkább egyfajta bezárkózás a nemzettudatba jellemző, és attól tartok, hogy a továbbiakban ez még csak erősödni fog, éppen ezeknek a dezintegrációs folyamatoknak a következtében, ami egész Európában megjelenik. Ugyanis nem tudjuk kezelni, nem tudják ezek a társadalmak kezelni azokat a súlyos kihívásokat, amelyek egész egyszerűen abból adódnak, hogy a tőke és munka bér arányai oly mértékben tolódtak el ezekben az évtizedekben, hogy óriási feszültségeket okoz minden társadalomban, nem csak ezekben a kelet-közép-európai társadalmakban, hanem, ha úgy tetszik, Nyugat-Európában, de még az Egyesült Államokban is. És ehelyett jön ismét a szuverenitás és a nemzeti önzéúság.
Akkor, hogy így az interjú végéhez jutva röviden összefoglaljam és megtaláljam a kiukulcs szavakat, egy nyitott és közcélú nemzetpolitikára lenne szükség?
Hát természetes, így van, ahol az együttműködésre való törekvés a legfontosabb szempont. Ugyanis nem lehet úgy szuverenitásba burkolózni és emögé bújni, miközben a világ globalizálódik, és a globalizálódó világnak az ellentmondásait is csak úgy tudjuk természetesen kezelni, hogyha ezekben a térségekben egyfajta revitalizálásra törekszünk, ahol az együttműködés elengedhetetlen.
Törzsi Kerig, köszönöm szépen!
Köszönöm a figyelmüket!